Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége, Molnár Gyula az MSZP elnöke, a párt teljes elnöksége, Vona Gábor a Jobbik elnöke, Hatházi Ákos az LMP társelnöke, az Együtt teljes elnöksége tegnap lemondott. Kezdjük a Jobbikkal. Rosszabb a listás eredményük, mint 4 éve, ha én jól néztem. Innen hova tovább?
Hát attól függ, ugye, hogyha arányokat nézünk, tehát százalékos arányokat, vagy ha darabszámot, hiszen ha jól láttam, már pedig azt hiszem, hogy jól láttam, akkor legutóbb 1.017.000 szavazata volt a Jobbiknak, most meg 1.028.000 a legutóbbi feldolgozottságban. Tehát nagyjából a Jobbik ugyanazt a teljesítményt érte el, ugyanakkor egy lényegesen magasabb választási részvétel mellett, mint 14-ben. Az összes ellenzéki pártok szerintem valami hasonló lesz elmondható, hogy nagyon messziről nézve tulajdonképpen az eredmény nem is olyan tragikus. Tehát ezt a szocialista párt kapcsán is elmondhatjuk, a DK és az LMP kapcsán, és a Jobbik kapcsán is, hiszen azért voltak olyan felmérések, amelyek 13-14-15%-os eredményt prognosztizáltak, és az elmúlt években azért a Jobbikkal kapcsolatos általános, vagy legalábbis az egyik oldal részéről erőteljes elemzői vérekedés, várakozás az az volt, hogy a Jobbik néppártosítása totális kudarc, és a Jobbik támogatottsága megy lejjebb. Én folyamatosan ezt olvastam. Ehhez képest a Jobbik hozta a 14-es adatokat. De, és akkor most jön a másrészt, a Jobbiknak az ambíciója nem ez volt. Nyilvánvaló, maga Vona Gábor és a Jobbik több politikusa is egyértelművé tette, hogy ők győzni akarnak az óriás plakátjaikon. A győztesek jelöltje...
Meg is emelte a tétet.
Így van. Tehát csak azt akarom mondani, hogy szerintem az, hogy most a Jobbik teljesítményt olyan értékeljük, az a mostani 20%, a legutóbbi 21-hez képest, az egy vitaképes eredmény abban az értelemben, hogy aki akarja, ezt fogja rámondani, aki akarja, azt fogja rámondani.
Tureckai László alelnök már mondott is rá valamit, meg is kezdte.
Így van, és ez a lehető, bizonyos értelemben a lehető legrosszabb egy párt számára, mert ha nyilvánvaló a kudarc, vagy ha nyilvánvaló a siker, akkor belső viták nem alakulnak ki. Most a Jobbik pont olyan eredményt ért el, amivel egyrészt lehet magyarázni a néppártosodásnak a relatív sikerét, és lehet magyarázni a kudarcát is. És azt látjuk szerintem, hogy vannak olyan politikai szereplők, akik eddig a választási kampány miatt a néppártosodási stratégiával szembeni, meg Vona Gábor elnökségével szembeni ellenérzéseiket nem hozták nyilvánosságra, de hát még csak pár óra telt el a választás után, és már, ha jól emlékszem, Novák Erőtől is, Toroszkai Lászlótól is láttunk ilyen mondatokat, és szerintem ez nem a vége még ennek a sorozatnak. A Jobbikkal kapcsolatban én most azt prognosztizálom, hogy egy hosszan elhúzódó, vagy legalábbis biztosan, hogy nagyon intenzív vezetési válság fog kialakulni, vagy hatalmi harc, bárhogy is nevezhetjük. Tehát, hogy meg fog kérdőjeleződni az eddigi irányvonal, és azok, akik ezzel nem értettek egyet, azok megpróbálják majd a Jobbik következő, az elnökségről, az elnök személyéről döntő gyűlésén, kongresszusán, nem is tudom a Jobbik esetében mi a pontos elnevezés, átvenni a hatalmat. Talán az sem igazán kizárható, hogy ezt sikerrel is fogják megtenni. Tehát, ha most prognosztizálnom kellene, bár tudom, hogy ez a legnehezebb része, de mégis általában a médiának ez az elvárása, meg talán ez is a legérdekesebb része az ilyen típusú közszurkálásnak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy arra van a legnagyobb esély talán, hogy a Jobbik politikája az valamelyest fordulatot fog venni.
Visszafordulatot,
így van.
Radikális szélső jobboldali politika. Hát, ugyanazokkal a toposzokkal, mint amely...
Jobbik ment egy úton, a radikális szélső jobboldali irányból az elmúlt 4-5 évben ment középre a centrum irányába, vagy legalábbis a középjobb irányába. Szerintem ezen az úton most egy visszafordulás fog bekövetkezni.
De meddig? Mert azért ahonnan indult, az cigányozás, zsidózás, kémiai kasztráció, elkülönítése embereknek különböző táborokba, durva dolgok. Ide vissza lehet menni?
Mindenhova vissza lehet menni természetesen. Szerintem az, hogy ez meddig jut el, vagy mi lehet ennek a célállomása, az majd ezt attól is függ, hogy ez egy ilyen típusú új vezetésre, egy ilyen új irányvonalra hogyan reagálnak a választók. Érdemes azért azt látni az adatokban, a Jobbik adataiban, hogy miközben 14-ben is 1 millió szavazója volt, meg most is 1 millió szavazója volt a Jobbiknak, nyilvánvaló az, hogy egy jelentős szavazó csere következett be. A Jobbik 14-es szavazóinak egy része átment a Fideszhez, döntően a radikális tábor, aki elégedetlen volt a Fidesz-szel. Ezt azért látszik a radikális megmondó emberek, vagy frontpolitikusok nyilatkozataiból is, tehát Gaudi Nagy Tamás, vagy Morvai Krisztina nyilvánvalóvá tette, hogy ők inkább a Fideszre szavaznak a Jobbikkal ellentétben, és azt hiszem, hogy az ő hangjukra sokan figyeltek, vagy ha nem is figyeltek, de sokan ugyanezt az érzést fogalmazták meg a radikális jobboldal irányából. Másrészt viszont az is látszik, hogy a Jobbik valamelyest a baloldal táborába is bele tudott harapni. Tehát az, hogy a baloldalnál az összesített támogatottság az valamelyest csökkent, az könnyen lehet, hogy pont a Jobbiknál jelent meg. Ezt csak azért mondom, hogy az egy kérdéses dolog, hogyha a Jobbik most tesz egy visszafordulatot, akkor az hogyan érintheti az ő támogatottságát, vajon azzal visszaszerzi-e a Fideszhez ment radikálisabb szavazókat, ezzel elveszti-e esetleg a most a néppártosodással megszerzett középen álló vagy baloldali szavazókat, ez egy alapvető kérdés, és az, hogy azért mondom ezt, mert hogyha mondjuk nem lesz olyan nagyon sikeres a visszafordulás, vagy ez az ellentétes irányú mozgás, akkor szerintem azok, akik ezt irányítani fogják, egyre inkább abba felgyorsítják majd a radikalizálódást, abban bízva, hogy azért nem sikeres, mert nem elég radikális. Így van.
Fennmaradhat-e Simicska Lajos és médiájának támogatása a Jobbik mellett a mostani választási eredmény után?
Hát szerintem az alapkérdés az, hogy fennmaradhat-e Simicska Lajos és médiája. Tehát nem is az alapvető kérdés, hogy mi lesz ennek a... Nem az az első kérdés, inkább azt mondanám, hogy ez a média birodalom, ez hova teszi le a voksot, kit fog segíteni a következő időszakban, hanem mi lesz vele? Hogy vajon Simicska Lajosnak ambíciója az, hogy folytassa a következő 4 évben is, fenntartsa ezeket az orgánumokat, és vajon lesz-e lehetősége egyáltalán arra, ez 2 különböző kérdés, hogy ezt megtegye, és akkor innentől jön az a kérdés, hogy vajon kiben láthatja azt a politikai szereplőt, akit érdemes támogatnia, miután, ahogy Orbán Viktor fejével sem, Simicska Lajosével sem tudok gondolkozni, ezért nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni.
Azt el tudja képzelni, hogy kiszáll olyan médiákból, amelyek egyrészt nagyon nagy elérésűek, másrészt nagy történetük is van. Van ebben a portfólióban ilyen is?
Hát nézze, azért az elmúlt időszakban azt lehetett látni, hogy számára ez döntően politikai célokat szolgál. Tehát ennek a médiának a fenntartása politikai célokat szolgált. Ezt a politikai célt nem sikerült elérni. Neki kell azt a döntést meghoznia, hogy érdemesnek, tehát hogy egyáltalán reálisnak látja-e, hogy ez a cél mondjuk 2022-ben elérhető legyen. Ha igen, és akkor képes-e arra, vagy hajlandó-e arra, hogy ehhez további forrásokat áldozzon. Ugye az nyilvánvalóan látszik, hogy önmagában a média háttér, vagy a médiával való rendelkezés az óriási versenyelőny a magyar politikai versenyben. Amikor beszéltünk arról, hogy a Fidesz miért nyert, talán említenem kellett volna szerintem azt is, hogy amikor azt látjuk, hogy vidéki kis településeken jöttek be újabb szavazók, akkor nehéz összefüggést felfedezni emögött, vagy e között, és a között a tény között, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonába került szinte az összes megyei napilap, és egy központi irányítással működnek. Vidéken, az egyes megyekben, ezt személyesen magam is tapasztalom, vidéken élve, az ott élők egy jelentős része számára az egyetlen tájékozódási forrás a köztelevízión és a közrádión kívül a megyei napilap. Ugyanakkor az is látszik, hogy azért a Hír TV-nek, a Magyar Nemzetnek, Lánchíd Rádiónak is van valamekkora felülete, elérése a választók egy részében, tehát van politikai szerepe. Ezt persze nem feltétlenül kellene egy médiumot politikai célok szolgáltába állítani, de vannak ilyen médiumok, amelyek politikai célokat szolgálnak, ugyanakkor ilyenkor a döntés nem üzleti, hanem politikai alapú.
De azt el tudja képzelni, hogy a Jobbikból kiszáll és beszáll valamelyik jövősebb projektbe az ellenzéki oldalon?
Szóval én azt elhatároztam, hogy az ilyen kérdésekre, hogy el tudom megképzelni, mindig azt fogom válaszolni, hogy el tudom képzelni, hiszen
bármit el tudom képzelni.
Hiszen ahogy egyszer talán Orbán Viktor fogalmazott, bármi megtörténhet, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszak ezt szépen bizonyította, tehát nem tudom azt a választ adni erre, hogy nem tudom elképzelni. El tudom képzelni, ugyanakkor az el tudom képzelni nem azt jelenti, hogy tudok erről bármit, hanem csak annyit, hogy bármi megtörténhet.
Az MSZP elnöke az elnökséggel együtt lemondott, most valószínűleg tisztújítás jön, ezzel nyernek némi időt. De utána mi következik? Mit gondol?
Szerintem fontos először azt tisztázni, hogy a szocialista párt támogatottsága az mondjuk történeti kontextusban hogyan néz ki. Ugye most 650 ezer körüli szavazatot kapott a szocialista párt. Tegnap sokan mondták, hogy ez egy történelmi mélypont, azért azt jelezzük, hogy 1990-ben 535 ezer szavazattal végzett az MSZP, tehát a 90-es eddigi történelmi mélypontot nem múlta alul.
Meg azt is mondták, hogy vidéken vége a párt. pártnak.
Igen, és ez sem következett be mindenhol. És ráadásul azt is mondták, hogy a DK és az LMP majd nagyon meg fogja közelíteni az MSZP támogatottságát. Ez sem következett be. Tehát azokból a várakozásokból, amelyek fél évvel ezelőtt az MSZP eltűnésével kapcsolatban megfogalmazottak, még akkor az 5% kapcsán is, nagyon kevés vált valóra. Tehát relatíve, ahogy a Jobbiknál is mondtam, olyan nagy gáz nincs, hogyha csak az adatokat nézzük, az MSZP-nél sincs önmagában olyan nagy probléma. Ugye az egész választással van nagy probléma az ellenzék számára, de saját támogatottságuk magyarázható, hiszen még hogyha ez csak 12,5% is a belföldi szavazatokat tekintve, hát hol van ehhez képest mondjuk a DK-nak az 5,6%-a, miközben arról volt szó, ugye, hogy a DK elérheti, megközelítheti az MSZP-t. Na most ez azért fontos talán ezt itt is elmondani, mert ahogy a Jobbiknál, az MSZP-nél is lehetnek olyanok, akik azért úgy érzékelik, hogy a helyzetem olyan rossz.
Van még ebben tartalék? Igen, innen még érdemes valamit kalapálni?
Hát nézze, lehetnek olyanok, akik azt gondolják, hogy hát 10% fölött vagyunk, ez nem a lengyel forgatókönyv, ahol eltűnt a baloldal, miközben azért arról emlékezzünk meg, hogy a 2010-es választásokon, amikor ugye történelmi bukást szenvedett az MSZP, akkor 990 000 ember szavazott a szocialista párt listájára, tehát annál lényegesen lejjebb van most az MSZP, ahol volt 2010-ben, tehát olyan nagy boldogságra nem lehet oka a szocialista pártnak, de az egyre gyengülő ellenzéki baloldali pártok között a szereplésük egész jó, ezért én itt is ugyanazt prognosztizálom, mint a Jobbiknál, belső hatalmi harcot, mert hogyha nyilvánvaló lenne a kudarc, akkor nyilvánvaló lenne ennek a következménye, ha nyilvánvaló lenne a siker, nyilvánvaló lenne a következménye, de nem ez a helyzet, nem lehetnek olyanok, akik ezt megpróbálják egy relatív sikernek beállítani, és ezért megpróbálják megtartani a vezető pozíciójukat, és nyilvánvaló az is, hogy lesznek olyanok, akik megpróbálják elfoglalni a pártot.
Új elfoglalni kívülről?
Ne. Hát új olyan szereplők a
csomó,
az MSZP-ben.
Korábban bukott elnöke az MSZP.
Tele van tábornokokkal, így van.
Szóval gondolja, hogy valaki azt mondja, hogy most itt eljött az ő ideje?
És
a többiek leszerepeltek, most ő jön?
Ezt nem csak gondolom.
Csak nagyon sokan vannak ilyenek, akik azt gondolják, hogy a másik már korábban leszerepelt.
Hát, de hát megint akkor mi következik ebből, hogy ahogy a Jobbiknál, az MSZP-nél is egy befelé forduló, a belső hatalmi helyzetre figyelő periódus jöhet el, és egyébként én ugyanezt prognosztizálom az LMP esetében is.
Karácsony Gergelynek mi a racionálisabb magatartás? Beülni a parlamentben, vagy maradni Zuglóban?
Hát, mi az, hogy racionális? Tehát,
itt a politikai jövő szempontjából racionális.
De azért a politikai jövő az nem csak a racionalitás, hanem abban sok minden személyes elem is benne van. Én nem
akarja,
tudom,
vagy nem akarja?
Nem tudom, hogy ő mit képzel el a későbbi politikai pályája kapcsán. A parlamentbe való belülés úgy, hogy nem az, mondjuk nem az MSZP pacsoraiban ül be, hanem a bejutott párbeszédes képviselőkkel próbál meg valami független csoportot létrehozni.
Vagy... három fő.
Igen, így van. Abban nincs olyan nagy fantázia. Tehát viszonylag kevés szereplési lehetősége. Ezt láttuk azért az elmúlt 4 évben is, hogy azok, akik függetlenek, nem tudják megjeleníteni a saját politikájukat. Zuglóban viszont mégiscsak egy erős polgármesternek, bár támadott, a kormány oldal részéről támadott, sőt időnként az ellenzéki pártok részéről is támadott polgármesternek számít. Itt például egy kérdés az, hogy ő ambicionálja a főpolgármesteri pozíciót, vagy a főpolgármester jelölti pozíciót.
Kérdés, lehet azt nem ambicionálni?
És egyáltalán lesz-e főpolgármester választás?
Kétharmados törvény.
Hát igen, 2019-ben. Tehát érdemes neki most arra gyúrnia, hogy majd 19-ben elindul, de közben lehet, hogy a Fidesz kétharmaddal lesz megszüntetni. Nem tudom, tehát az ő fejével sem tudok sajnos gondolkodni.
Itt ült néhány nappal a választás előtt, és azt mondták, hogy egy ideig az európai parlamenti választásokig lesz valamiféle együttműködés az MSZP és a Párbeszéd között. Egybe olvadnak? Mennek tovább?
Hát őszintén szólva igazán ennek lenne értelme. Tehát az ellenzék elmúlt 8 éve az a széttartó folyamatokként jelent meg, tehát semmi integrálás, inkább a dezintegráció volt az, ami erőként működött.
Ahhoz, hogy végre integráltak valakit.
Ahogy az ellenzéknek egyáltalán valahol egy fény legyen az alagút végén, ahhoz el kell kezdeni ezzel ellentétes tendenciákat, nem széttartó, hanem összetartó folyamatokat. Ebből mondjuk nem lenne egy brutálisan nagy lépés, de mégiscsak egy kis lépés lehetne, hogyha a Párbeszéd és az MSZP bázisán elindulna valami új baloldal. Nem tudom, hogy erre az MSZP alkalmas jelen állapotában, erről teljesen szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy ebben van fantázia.
És a liberálisokban van Bőszanet személyében Fodor Gábor helyett egy liberális képviselő. Van liberális képviselőt a parlamentben.
Hurrá. Hát szerintem ez olyan kérdés, amivel nem érdemes foglalkozni.
Ennyi jelentősége?
Nincs jelentősége.
Nincs jelentősége. Ki fogja vezetni vajon az MSZP frakciót? Ott ülnek bent erős politikusok, de mindenkinek van már egy bukás a nyakában.
Hát valószínűleg
ugyanaz,
az,
mint a pártban?
Valószínűleg az, vagy annak a politikai szövetségese, aki ezt a belső hatalmi harcot megnyeri.
És akkor övé a frakció vezető, és övé a frakció, igen, és a frakció úgy politizál, ahogy ő mondja.
Hát, vagy legalábbis a frakció vezetése úgy politizál. Nagyon, ebből a szempontból azért ez egy nagyon széttartó frakciónak látszik most, de sok minden történhet.
LMP. Hatházi Ákos társelnök lemondott, és egy nyilatkozatával megtámadta Schiffer Andrást, akiről azt mondta, hogy a háttérből ő irányította a politikáját. Schiffer András ezt visszautasította, és azt mondta, hogy be fogja perelni Hatházi Ákost. Egyben marad az LMP, vagy tovább omlik?
Akkor itt is azért, ha megengedi, mondanék egy szót az LMP eredményéről, ugye ez 360 ezer körüli szavazatmennyiség, ami a legutóbbi 270 ezer körülihez képest előrelépésnek számít, és majdnem a 2010-es eredményét jelzi az LMP-nek, de hát 7%. 7% egy olyan párt esetében, amelyiknek ugyanúgy, ahogy a Jobbiknál, az ambíciója a kormányalakítás volt. Szélkormányról hallottunk végig a kampány során. Nem hiszem, hogy az LMP képes lesz sikerként feltüntetni. Az LMP sem lesz képes, ahogy a Jobbik sem, és az MSZP sem sikerként feltüntetni, és maga számára sem hiszem, hogy így fogja előadni. Ráadásul az LMP azért a kampányában nagyon komoly furcsa lépéseket tett, vagy legalábbis inkoherens lépéseket tett. Ugye kezdetben úgy nézett ki, hogy az együttműködést hevesen elutasítja. Volt egy olyan időszak, amikor az látszott, hogy az LMP ambíciója inkább az, hogy az MSZP legyőzése, vagy a szavazóinak elcsábítása irányába mozdul, majd Hódmezővásárhely után elkezdte a tárgyalásokat, a végén pedig elutasította az együttműködést. Alapvetően elutasította, és ma
és azért... És Csárdi Antal javára visszalépett a fél ellenzék, és neki mandatumot
javára is sok helyen, így van. Meg aztán végül, ugye Hatházi Ákos javára is visszalépett a szocialista, és azt látjuk, amiről ma a DK is beszél, hogy az LMP azáltal, hogy viszont állva hagyott nagyon sok jelöltjét, elvette a lehetőségét a baloldali ellenzéknek, hogy 4-5-6 plusz mandátumot nyerjen, azaz, hogy a Fidesznek ne legyen kétharmada. Ugye volt egy ilyen, ez a blame game, az egymás hibáztatása azért, hogy miért így alakultak az események, már volt a választás előtt, de most úgy látom, hogy ez megy tovább, nyilvánvalóan, tehát, hogy ki miatt lett a Fidesznek kétharmada, és ebben most szerintem az látszik, hogy az LMP célkeresztben van, ami szintén nehezíti az LMP helyzetét. Na és akkor itt térnék vissza a kérdésre, hogy Hatházi Ákosról tudni lehetett, hogy ő korábban is az a politikusa volt az LMP-nek, aki az együttműködést, a teljes koordinációt, legalább a baloldalon belüli együttműködést szorgalmazta. Hát engem egyáltalán nem ért váratlanul ezek után, hogy ő ezt hogy bizonyos értelemben felrobbantotta az LMP-t azzal, hogy felelősöket nevezett meg. Ráadásul a volt pártelnököt, aki azért a nyilvánosság számára és egy ismert szereplő, nevezte meg az egyik fő felelősének, hogy nem jöhetett létre ez az együttműködés. Hát ha valami, akkor ez kell a legkevésbé az LMP-nek, de ez elkerülhetetlen. Ugyanúgy, ahogy a Jobbiknál, az MSZP-nél, én az MSZP-nél is belső hatalmi harcokat és azoknak valamilyen megoldását várom.
Dika Gyurcsány Ferenc Ádáz harcot ígért, és van frakciója. Győzött vagy veszített?
Hát, miután nagyon magas volt a részvétel, a várakozás az volt, hogy esetleg a DK kihullhat. Ehhez képest ugye 290 ezer körüli szavazattal, és hát azért viszonylag magabiztosabban 5,6%-kal a DK átlépte a küszöböt. Ráadásul a DK-nak van egy nagy versenyelőnye, hogy egy egységesebb, az eddig említett pártoknál egységesebb politikai vezetéssel rendelkezik.
Nem lesz hatalmi harc.
Én itt nehezen tudom elképzelni, és ráadásul ugye a DK-nak eddig nem volt parlamenti frakciója, volt ugye néhány, talán 4 parlamenti képviselője, de most, ha jól emlékszem, talán lesz 9, tehát majdnem megduplázta, sőt, lehet, hogy meg is duplázta a parlamenti létszámát, és elérte azt a régi nagy célját Gyurcsány Ferenc, amit tulajdonképpen 2011 óta szerintem az ő vágya, hogy a parlamentben frakcióvezetőként ütközhet a miniszterelnökkel. Tehát Orbán Gyurcsány csörtéket hallgathatunk a következő ciklusban. Ez a DK számára szerintem boldogság, és ők belül ezt politikai sikerként könyvelik el. Tehát ha a 4 párt között lehet olyan, amelyik esetében viszonylagos elégedettséget látunk, az pont a legkisebb támogatottsággal rendelkező demokratikus koalíció, amelynek azért így is van számos problémája, hiszen azért ne felejtsük el, hogy itt is a várakozás a 10% környéki eredmény volt, maga Gyurcsány Ferenc erről beszélt, és az ambíció az MSZP utolérése volt. Ehhez képest azért a 12,6 meg az 5,6 között nagyon nagy különbség van, több mint a duplája az MSZP támogatottsága a DK-nak, nem ezt várta a DK szerintem, tehát ennyiben ez is, itt is okozhat elégedetlenséget, belső problémát.
Szigetvári Viktor bejelentette, hogy lényegében feladja, 1% alatt van a támogatásuk, nagyon sok pénzt kell visszafizetni, a Nemzeti Adó és Vámhivatal be fogja hajtani, ilyen a szabály. Facebook gyűjtésből össze fogják szedni?
Hát szerintem fontos erről megemlékezni, hogy az együtt, amelyik ugye 2012-ben alakulva alapvetően azzal az ambícióba lépett fel, hogy kormányváltó erő lehet Bajnai Gordon pártjaként, majd belement Mesterházi Attilával és a szocialistákkal egy előválasztási csatába, végül megállapodott vele, közösen indult a választásokon. Bajnai Gordon visszalépése óta folyamatosan gyengült, a támogatottságát azért végig küszöb alatt mérték 2014 óta, és végül nem csak küszöb alá került az együtt, hanem az 1% alá is.
33.922.
Szigetvári Viktor lemondása pedig egyértelműen azt jelzi, hogy nagy valószínűséggel az együttel így ebben a formában talán a jövőben már nem kell számolnunk, bár nem tartom kizártnak, hogy lesznek, akik tovább viszik, de parlamenten kívüli politizálás, ráadásul állami támogatás nélkül, és egy ilyen komoly adósság problémával, az nagyon nehéz helyzetet eredményezhet. Lehet, hogy a baloldali televíziók esti beszélgetős műsorai életben tartják még az együttet ilyen-olyan módon, vagy egyes politikusait, de szerintem politikailag az együtt megszűnt.
Momentum 2,84%-ot szerzett, a vezetője harcias nyilatkozatokat tett, szerinte nem maradt fönt az Orbán rendszer. Marad a Momentum, vagy mit Momentum volt a magyar politikában?
A 3% környéki eredmény, tehát ez a 2,9%-os eredmény, ez nem kevés, különösen, hogyha egy olyan pártról beszélünk, amelyik egy évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Egy évvel ezelőtt volt az, amikor a Momentum a magyar politika színpadára lépett?
Olimpiában, igen, nagyjából igen.
Nagyjából egy évvel ezelőtt.
Vagy túl gyorsan halad az idő.
Mindenesetre igen, ennél régebbinek látszik a Momentum velünk élése, de ahhoz képest itt is ugyanazt tudom mondani, hogy lehet ezt úgy magyarázni, hogy ez egy relatív siker, hiszen 3% állami támogatás, politikai megmaradás, de nincs parlamenti képviselet. Majd most kiderülhet az, hogy a Momentum ebben a 4 évben, hogyha van 4 éve, hogyan tud építkezni, és egyáltalán látható tud-e maradni a politikában parlamenten kívüli szereplőként. Szerintem, ha a Momentum nem vesz magára a kezdetekhez hasonló radikalizmust, aktivizmust, akcionizmust, akkor nem fogjuk látni. Ilyen mondatokat lehet mondani, lehet szellemes akciókat tartani, de ez kevés ahhoz, hogy egyáltalán a Momentumra a választók felfigyeljenek, az, hogy még kedveljék, és az még ennél messzebb van, de hogy egyáltalán megismerjék a Momentumot. Az olimpiai akció óta tulajdonképpen a Momentum igazán érdemi jelentős politikai eseményen nem hívta fel magára a figyelmet.
Mi lehet az oka annak, hogy a DK, a Jobbik és az LMP elnöke is arról beszélt az eredmények ismertetésekor, hogy a programjuk, a szakembereik, az elképzeléseik, az irányuk jó. Csak ezt a választás nem igazolta vissza. És nem látszott, hogy ezt az ellentmondást megpróbálnák valahogy feloldani.
Hát, szóval tényleg, ha most én nem szeretem, amikor általában hibáztatjuk az ellenzéki politikát, különösen nem a politikusokat, mert azért egyikük, másikuk elképesztő munkát végzett.
Nem csak érdekes volt ezt látni.
Csak próbálom, bocsánat, hogy messzebbről indítani, de valójában, ha van valami probléma az ellenzék politizással, az pont az, amit ön mond, hogy lehet, hogy nagyszerűek a programjaik, lehet, hogy az értelmiség, a vélemény vezérrétegben visszhangra találnak a gondolataik, de nincs a fókuszukban, vagy kevésbé látszik a fókuszukban az, hogy az emberekhez próbáljanak szólni, és azokat a csatornákat keressék, amivel a húsvér magyar választókhoz el tudnának jutni.
Nem jó, amit mondanak? Nem érdekli az embereket, amit mondanak? Kevés ahhoz, amit a kormány kitalál? Túl jó a kormány mondani valója? Ahhoz képest kevés?
Hát nézd azért, hogyha itt összeadogatjuk az ellenzéki pártokra leadott szavazatokat, csak a DK-t, az LMP-t, az MSZP-t, meg a Jobbikot már 2 millió fölött vagyunk, tehát azért azt nagyon nehéz lenne állítani, hogy az emberek nem szívesen szavaznak az ellenzéki pártokra. Az ellenzéki pártoknak megvan a saját szavazótábora, ami ma a Fideszével összemérhető nagyságú, sőt azért sokan azt gondolták, hogy nagyobb is lesz nála. Nem ez a probléma szerintem önmagában, hanem hanem egyszerűen az, hogy a szava, az, hogy ugyanott tart az ellenzék, mint 14-ben. Tehát, hogy ha megnézi ezt, Jobbik ugyanott van, mint 14-ben, a baloldal ugyanott van kicsivel, kisebb támogatottsággal, mint 14-ben, tehát összességében ugyanabban a szavazótáborban mozognak, és kísérletet sem tudtak tenni arra, hogy olyan új szavazókat, vagy akár a Fidesz szavazóit megszólítsák. Nekem egyébként az a prognózisom, hogy a magyar politikában a Fidesz támogatottsága vagy verhetetlensége mindaddig meg fog maradni, amíg nem lesz olyan politikai erő, amely képes lenne arra, hogy a Fidesztől is akár hozzon el szavazókat, aki egy választást követően azzal az ambícióval áll, nem csak azzal az ambícióval áll rajta, hogy az eddigi tortát próbáljuk másképp elosztani, hanem arra is törekszik, hogy a Fidesz szavazói, Fidesz mostani szavazóihoz próbáljon szólni, az ő számukra hiteles mondani valót adjon. Ugye az LMP-nek az elmozdulása a középről, és a Jobbiknak az elmozdulása a jobb szélről, az pont ezt a problémát hozta egyébként az ellenzék számára, hogy az a két párt, amelyiknek korábban még volt esélye arra, hogy a Fidesz szavazókhoz valamelyest közel legyen, ezt láttuk azért az LMP-nél és a Jobbiknál is korábban, hogy voltak Fidesz szavazók, akik gondolkodtak ezekre a pártokra való átszavazáson. Itt most a távolságot ennek a két pártnak a mozgása megnövelte, és amikor azt mondom, hogy két Magyarország van, akkor a kettő között van egy írtózatos szakadék. Amíg olyan politikai erő az ellenzékben nem lesz, amelyik képes lesz ott egy hidat lefektetni, és esélye van, és esélyt szerez arra, hogy Fideszes táborból hozzon át szavazókat, addig szerintem a Fidesznek a kormányzása az borítékolható. Vagy
új politikai erő, vagy a jelenlegi mezőnyben lesz valahol a vezetési válságok után egy kristályosodási pont, amire utána gyűlni fognak a többiek?
Hát nagyon rossz végszó, az egy elemző azt mondja, hogy nem tudom, de őszintén, ennél szerintem korrektebb választ nem lehet adni. Mind a kettőnek van realitása, bár azért azt hozzáteszem, hogy az új politikai erő, amelyik minden választás után mindig felmerül, azért az valahogy az elmúlt 28 évben csak nem nagyon akart megjelenni a magyar politikában, leszámítva a Jobbiknak és az LMP-nek a berobbanását 2010-ben.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Török Gábor politikai jellemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán, Király István Dániel és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.